Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, ezen a mai szép őszi délelőttön is kihez mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg mai ószövetségi ige szakaszunkból, a Krónikák második könyve 14. fejezetéből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint tanít bennünket. A Krónikák második könyve 14. fejezetének 14 verséből. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a töménező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Épített Júdában megerősített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a júdaiaknak: építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül várfallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, míg a miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Ászá haderejét 300 000 júdai pajzsos és kopjás, továbbá 280 000 benyámini könnyű pajzsot viselő és íjász alkotta. Ezek mind vitéz harcosok voltak. Kivonult ellenük az etióp Zerah milliós haderővel és 300 harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá völgyben, Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, Ászá és hadinépe egészen Gerárig üldözte őket. Elhúltak az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr előtt és serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek, levertek Gerár környékén minden várost, mert az Úrtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tehvét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádkozzunk hozzá. Megállunk, Urunk, és neked szenteljük ezt az időt, ezt az órát. Odaadjuk szívünket, odaadjuk lelkünket, hogy szólíts meg bennünket. Hálát adunk a mögöttünk levőkért. Dicsőítünk kegyelmednek és szeretetednek jeleiért, és dicsőítünk azért, hogy a te lelked világosságában gondolhatjuk át, és érthetjük meg ma is aktuális szavaidat, Jézus Krisztust ismerve és segítségül hívva, a te kegyelmedbe fogódzva. Áldunk téged, mert ma is igaz, hogy nem bűneink szerint bántál velünk. Itt lehetünk ezen a megszentelt helyen, hálát adhattunk az elmúlt napokban is, sok-sok ajándékodért, megszépült házadért, udvaráért. Hálát adhatunk az összegyűjtött közösségért, az előadók bizonyságtételéért. Hálát adunk, Urunk, hogy sokféleképpen szólítasz és vonsz magadhoz. Kérünk most ebben a csendben, ajándékozz meg újra azzal, hogy veled találkozzunk, hogy téged halljunk. És könyörülj rajtunk, hogy ne csak halljunk, hanem készek legyünk engedni is. Mindannak, amit szívünkre helyezel, amiben tovább segítesz, amiben, ha kell, leleplezel, de meg is gyógyítasz. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatod imádságunkat, és kész vagy beszélni a mi szívünkkel. Tedd ezt, Urunk, mi kérve kérünk, és áldunk, magasztalunk, és hálát adunk mindenért neked. Szeretnénk a te nyájad lenni, a te néped, amely rád figyel, amely jó cselekedetekre törekszik, amely mindezt hálából és dicsőítésből teszi, mindazokért, amit te tettél értünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg, áldj meg, és légy itt közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban a Krónikák második könyve 14. fejezetének 10. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokassággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ezt a történetet olvasva, kedves testvéreim, szívemre helyeződött egy kérdés. Hadd adjam át nektek. Kevesled vagy sokallod, amibe az Úr belevitt téged, testvérem? Kevesled vagy sokallod, amibe beleengedett? Éppen az elmúlt napokban, vagy akár régebben. Hogyan is állunk mindahhoz, amit Isten megengedett, amiben Isten belevitt bennünket? Nehezen valljuk meg, de a szívünk mélyén ott lehet az a gondolat is, hogy esetleg keveslem a segítséget. Többre számítottam. Nagyobb segítségre vágytam. Vagy másképpen úgy is mondhatnánk, hogy sokalljuk, sokallom a bajt. Túl sok a teher. Túl sokat kell hordoznom mostanában, akár a családban, a munkahelyen, vagy éppen a magány terhelt meg különösképpen. De gondoljuk tovább ezt a kérdést, testvéreim, és tegyük föl így is, vajon kevesled-e az engedelmességet az életedben? Kevesleme az engedelmességet, amivel Isten igéjére válaszolok? És vajon sokallom-e a bűnt az életemben? Sokallod-e, amit megengedsz magadnak Isten igéjével szemben? Mert ezek az igazán fájó és ugyanakkor formáló kérdések, amelyek előbbre visznek bennünket. Nézzük Ászá életét, és utána próbáljuk a mi életünket is hozzáigazítani, illetve a konzekvenciákat levonni. Ászá, Júda harmadik királya, szép a neve, azt jelenti, hogy ő gyógyít meg, tűnik az Úr. Tudjuk róla, hogy Krisztus előtt 911 és 870 között uralkodott, Salamon királynak a dédunokája volt. Egyes utalások szerint még egészen fiatalon, talán gyerekkorában lett király, az anya királynő mellett uralkodott egy ideig, de bármennyire is fiatalon került a trónra, komoly reformokat indított el, ott Júdában. Hitből fakadó intézkedéseket tett. És itt hadd olvassam újra az első három verset. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr, eltávolította az idegenoltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A judaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Igen, olyat cselekedett, ami kedves volt az élő Isten előtt. Mire kapta? Mire kapta aztán azt a 10 évet, amivel Isten válaszolt az ő tetteire? Hiszen a hitből fakadó intézkedések következményeképpen a Szentíró egyértelmű párhuzamot és kapcsolatot állapít meg a két dolog között. 10 év béke korszak következett, De vajon mire kapta ezt ő? Arra, hogy felkészüljön. Felkészüljön a következő feladatra. 580 ezer főből álló katonaságot, hadsereget szervezett, és erődített városokat épített ki, sok jót cselekedett, kihasználva a békeidőt. Aztán jön az újabb támadás. Ez a bizonyos Zerah, akit egyesek megpróbálnak valamelyik fáróval azonosítani, de valószínűbb, hogy Dél-Egyiptom, illetve mai értelemben Etiópia területéről származó hadvezér volt, betör Júda országába, Jeruzsálemtől délnyugatra, körülbelül 40 kilométerre táborozik le, és ott áll fel egymással szemben a két sereg, csak hogy Zerahé milliós nagyságrendű, ami azt jelenti, hogy legalább kétszerese Ászá csapatainak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy magabiztos harci szellemmel érkezhetett, hiszen nem olyan sokkal korábban, 30 évvel ezelőtt Sesak fáraó hatalmas győzelmet aratott az akkori király Roboám fölött, olyannyira, hogy a Salamon által felhalmozott óriási aranykészletet, fegyvereket és mindent ez a győztes fáraó egyszerűen elrabolt, kifosztotta Júdát, kifosztotta Jeruzsálemet. Egy ilyen helyzetben kell szembenézni Ászának és a csapatának, hadseregének az ellenséggel, a túlerővel. Egy picit hadd éreztessem a lélektani helyzetet, és elnézést, hogy ilyen mai és ilyen példát hozok, de hát mint hazafi, azért az ember csak odafigyel mondjuk a nemzeti válogatott sorsára. Nem tudom, hogy a mi válogatottunk, ha legközelebb Hollandiával fog játszani, hogyan készül majd rá. Nem lesz könnyű helyzet, bár nem tudjuk, hogy mikor következik be. Ne tessék mondani senkinek, de 8-1-re kikaptunk. Csak hogy érzékeljük, szóval a csapat, Ászá hadserege lehetne akár demoralizált és depresszióra hajló állapotban is. Nagyon nagy a túlerő, és nem szépek az emlékek. De mi történik? Kevesli Ászá a seregét? Azon tűnődik és rágja magát, hogy még többet kellett volna besoroznom és felkészítenem? Azon gyötri magát, hogy vajon nem voltam elég jó diplomata, és nem tudtam kivédeni valahogy ezt a támadást? Nem. Vagy sokalja az ellenség erejét? Elkezdi latolgatni, hogy mégis mekkora ez a milliós sereg? Mi erre gyakran hajlunk. Vagy magunkat marcangoljuk, keveseljük az erőnket, sokaljuk az ellenséget, vagy az ellenfél erejét. Ászá nem ezt teszi. Figyeljétek meg, nem racionális vagy lélektani mérlegelést végez. Aki Bibliát jól ismeri, és remélem, hogy sokaknak eszébe jut, az Úr Jézus mondott erre a helyzetre valami hasonlót, de az mégis más. A Lukács 14-ben olvassuk, hogyha valaki tornyot akar építeni, akkor mérje fel a költségeket. Vagy ha egy király hadba indul, akkor gondolja végig, hogy 10 000 emberrel le tud győzni 20 000-et. Csak hogy ott, a Jézusi tanításban, támadásról van szó. Ha én akarok valamit felépíteni, vagy valakit megtámadni, akkor jó, ha végig gondolom, mit is adott Isten a rendelkezésemre? És még valamit jó végig gondolnunk, ami a mai történettel is egybecseng. Mi az Isten akarata? Mi az, amit ő kész megáldani, és amiben végig győzelemre segíteni? Ászá tehát nem azzal foglalkozik, hogy mekkora az ellenség, sem a saját csapatait nem számolja újra. Nem törődik azzal, hogy mi történt 30 évvel korábban, hanem hittel kiállt. Hittel kiállt. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk! Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokassággal szemben. Mi rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk e tömeggel szemben. Kevesled az erőd? Amikor egyházról, gyülekezetről beszélgettünk, akkor is előjön ez a kérdés. kevesen vagyunk. Nem hagyjuk át a társadalmat, a várost, talán még a saját családunkat sem. Kevesled az erőd, sokallod az ellenséget? Egyházban, misszióban, közéletben. Azt mondja ez az ige, hogy ne tedd, testvér. Ne ezt keveseld, hanem ahogy majd leszorul a szó, ha keveselsz valamit, az engedelmességet keveseld az életedben. Ha sokalsz valamit, a bűnt sokald, hogy szembefordulj vele. Ásza imája nagyon érdekes. A Kecskeméti István professzor által fordított Biblia így adja vissza szó szerint, hogy Uram, semmi te nálad akár erőset, akár erőtlent megsegíteni. Tehát Uram, semmi te nálad akár erőset, akár erőtlent megsegíteni. És azt jelenti ez, testvérek, hogy nem a számok és nem a mennyiségek döntenek, hanem az Úr egyedül. Nem a számok és nem a mennyiségek, hanem ő egyedül, mert ő ura a számoknak is. És éppen ezért figyelmeztet, hogy ne játszunk vele, és például szerencse számokat, vagy egyáltalán a szerencsét ne hívjuk segítségül. Ő ura a mennyiségnek, ő tudja kirendelni, hogy mire van szükségünk, és ne máshonnan reménykedjünk, és más számmisztikával foglalkozzunk, mert ő ura, ura mindenféle számnak, aránynak és mennyiségnek. Ezt mondja ki Ásza ebben az imádságban. Csak az számít, hogy ő, az Úr, kit akar győzelemre segíteni. Hiszed-e ezt, testvér? Hiszed-e, amit Ásza, hogy mennyei atyánk, mint uralkodó, akár a kisebbséget, akár a többséget is megsegítheti? Szabad és mindenható Úr ő, és nem kedvesebb előtte sem a többség, sem kedvesebb, nem kedvesebb a kisebbség. Csak utalok erre, mert ugye ezt is tanultuk, meg látjuk az életben. Isten előtt önmagában nem kedvesebb a demokrácia sem, meg a monarchia sem. Nem ez dönti el, hogy mi kedvesebb előtte, hogy most éppen a sokaság, mondjuk a szegényebb többség határozza meg, hogy ki legyen kormányon, vagy éppen egy szűk uralkodói réteg, vagy egy király vezet egy országot. Nem ez dönti el Isten előtt, hogy valami kedves vagy nem, hogy azt az országot, azt a nemzetet megáldja vagy sem. Csak egyetlen egy számít, a ráfigyelő és benne bízó ember. A benne bízó nép. Ezért igazából a Biblia egyetlen úgymond társadalmi formát támogat, amit persze csak hívő, megtért szívű emberek tudnak megvalósítani, de mégis tudjunk róla, a teokrácia, ami kedves Isten előtt. És a teokrácia az azt jelenti, hogy Istenre figyelő vezetők vezetik a nemzetet, vagy az országot. És mondom még egyszer, a mai ige is mutatja, Istennek mindegy, hogy egy király az, aki Istenre figyel és úgy vezeti az ő népét, vagy egy demokratikusan választott kormány az, teljesen mindegy, hogy kisebbség vagy többség. A kérdés az, figyel-e Isten akaratára? Azt cselekszi-e, amit ő mutat az igéjében? Érdekes volt, sosem hallottam erről, és annak idején nem is tanították nekünk, amit tegnap előtti vendégünk, a Károly Egyetem rektora, ugye egy beszélgetésben mondott el, hogy most, ahogy készült erre az előadásra, amelyben bemutatta a többek között Szent István által írt intelmeknek a biblicitását, bibliai hátterét, és rámutatott arra, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, fantasztikusan áthatotta első királyunknak a gondolkozását a Biblia. Jobban, mint mi azt sejtjük és sejteni véljük. Rengeteg bibliai idézet és gondolat tükröződik vissza abban, amit a fiának, Imre hercegnek írt. És még egy adalék, amit külön elmesélte a professzor úr, hogy kutatási közben látta, hogy egyre több forrás mutatja, a kortársak, akik ismerték Európa uralkodó házait, és megfordultak itt is, ott is, amott is, azt mondták, mai szóval egyszerűen mondom, István, Szent István kilógott a sorból. Méghozzá azért lógott ki a sorból, mert lényegesen kegyelmesebb király volt, mint a középkori uralkodók. Ugyanis akkor az volt a sikk, az volt a divat, hogy dicsekedtek azzal, hány és hány fejet vágtak le, hány és hány embert végeztettek ki, mennyit juttattak börtönbe. Az igazi, kemény, férfias uralkodó, az arról volt híres, hogy oda csap. És ha kell, szívtelenül és kegyetlenül kivégeztet. És azt mondják a források, hogy István nem ilyen volt. Vajon nem függ össze a kettő? Az Intelnek, amit ír Imre fiához, ami tel is tele van bibliai gondolattal, sőt idézetekkel, meg ez az érdekes középkori megfigyelés, hogy Szent István, tegyük hozzá, mert nem őt akarjuk ezzel különösen dicsérni, de tesszük hozzá, hogy Isten kegyelméből Szent István kegyelmesebb volt, mint a korabeli uralkodók. Ami mennyei atyánk előtt, tehát mindegy, hogy most többség vagy kisebbség uralkodik. Az a kérdés, hogy aki uralkodik, az figyel-e rá? Nem az a kérdés, hogy jobb vagy rosszabb egy társadalom, hanem az a kérdés, hogy ki az, aki kész engedni neki abban a társadalomban. Mint hogy az sem kérdés, hogy jobb vagy rosszabb a kisember, vagy valamivel jobb vagy rosszabb a nagy ember, a gazdag, a nemes. Isten előtt teljesen mindegy. Egy a kérdés, hogy mint Ászá, készek vagyunk-e engedni neki. Engedni előtte. Ezt csak úgy hozzáteszem még érdekes képségképpen, ugye, ha ezt végig gondoljuk, ebben az is benne van, testvérek, hogy nem igaz az a gondolat, ami azt tanítja, hogy ugye Isten biztos, hát a többséggel van, a szegényekkel, azzal a réteggel, aki talán soha nem gyakorolt hatalmat. Ezt így nem mondhatjuk. Az biztos, hogy Isten figyeli a sorsokat, az egyéni szegénységet, a nyomorúságot el nem felejti. Aki segítségül hívja, ő megsegíti, ő kész és érzékeny erre. De nem mondható, amit sajnos abban a bizonyos 40 esztendőben még egy-két egyházi vezető vagy lelkész is hangsúlyozott, hogy ez a fajta szociálisan érzékeny társadalom mennyire összhangban van azzal isteni gondolattal, hogy tudnék a szegények mellé kell állni, a gazdagoktól el kell venni a földet, a gyárat, a királyukat le kell dönteni a trónjukról. Testvéreim, itt azt mondja ki Ászá imádságában az ige, hogy neked, Uram, teljesen mindegy, hogy a sokak vagy a kevesek által szerzel győzelmet. Uram, semmi te nálad, akár erőset, akár erőtlent megsegíteni. Ő kész megsegíteni. Kész megáldani minket demokráciában, de kész megáldani és kész volt megáldani monarchiában, királyságban, vagy tulajdonképpen bármilyen társadalmi formában azokat, akik valóban az övéi, akik valóban ráfigyelnek, és akik nem csak névlegesen emlegetik, hogy ő keresztjének. Aki az ő akaratát keresi, azt cselekszi, és azt cselekszi, amellé kész odaállni az Úr. Akár kisebbségről, akár többségről legyen szó. A kérdés tehát, ki keresi és ki cselekszi Isten akaratát? Ez az igazi kérdés. És Ászá kimondja, segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk ez ellen a tömeg ellen. És Ászá fényes győzelmet arat. És így most hozzuk magunkhoz közel mindezt, testvéreim, és kérdezzük meg magunktól, kevesled, amid van, és sokallod a bajt, kevesled netán, amit Isten érted tett. Tudom, én is úgy vagyok vele, hogy ezt így nem szoktuk kimondani, kifejezésre juttatni, de a szívünket vizsgáló Úr pontosan látja az elégedetlenségeinket a gondviseléssel szemben is. És még fájóbb, hogyha kimerjük mondani azt, hogy esetleg keveseljük még a keresztet is, legalábbis abban az értelemben, hogy nem fakad belőle magasztalás. Ha én nem dicsőítem őt, és nem magasztalom őt, akkor ezzel indirekt módon, de azt mondom ki, hogy Uram, bocsássatok meg, így mondom, nem olyan nagy dolog Jézus halála a kereszten. Értitek, testvérek? Tehát ezt Ezt a kérdést teszi, most állítja elénk az ige. Kevesled, amit értettett, azt a ezer és ezer apró finomságot, odafigyelést, amivel gondoskodott, hogy legyen az asztalunkon kenyér, hogy el tudjunk újra és újra jönni hálát adni, hogy felépüljünk betegségeinkből, vagy amik megmaradnak, meg öregséggel jönnek, azokkal együtt tudjunk élni. Keveseljük, amit értünk tett, és keveseljük, netán, amikor az Isten fia halt meg helyettünk. Vagy sokallod a bajt, az ellenséget. Mennyit lehet erről beszélni, hogy azért mennyire jó lenne abban a békeidőben maradni újra? Milyen jó lett volna, hogy Ászá is nem csak 10 évig él egy béke korszakot, hanem sokkal hosszabb időn át. Sokallod a bajt, ami ér? Tudod, hogy mennyit érdemelnél? Róma 6.23 az érem mind a két oldalát bemutatja, így írott Pál apostol, a bűn zsoldja a halál, a kárhozatba vezető halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Mert ahogy az elején föltettük a kérdést, igazán azt kellene nekünk föltennünk, hogy keveseljük-e az engedelmességet, és sokaljuk-e a bűnt, amit megengedünk magunknak. Ez az igazi kérdés. És olyan érdekes, hogy úgy indirekt módon Isten kegyelmére ez a történet is rámutat. Itt a 10. versben fedeztem föl, amikor Ászá így imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Ez a kegyelem, ember nem tehet ellene semmit. Azt is jelenti ez, hogy bármit megpróbálhatnék tenni, ha ő meg nem bocsát. Ha ő nem mutat be áldozatot a bűneimért Jézus áldozatában, akkor bármit tehetek, semmit sem ér. Ember nem tehet ellened semmit. Te kegyelmes Úr vagy. Te kegyelemből adod, te adod bűneink bocsánatát. Te adod az örök életet. Bocsánat, így mondom, hogy fejünk tetejére állhatunk, akkor sem tudjuk ezt kierőszakolni, megszerezni. Ember ellened nem tehet semmit. De hirdettetik az evangélium. Ki tudja, hány éve halljátok, testvéreim, vagy hány évtizede? Következik ebből az, hogy keveselled az engedelmességet, és sokallod a még mindig megengedett bűnt. Mert Isten kegyelmes Istenként van itt, és most is felkínálja, még mindig tart a kegyelmi idő, hogy térjünk hozzá szívünk szerint. Gondold meg, Ászá áldott életének mi volt a titka. Itt van előttünk világosan, még egyszer az első 4 vers. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék. És uralkodása alatt béke volt az országban. Nem azért volt üdvössége Ászának, mert ezeket megcselekedte. Ugye ezt értitek, testvérek? Nem ezért volt üdvössége, mert ezeket véghez vitte, hanem mert Isten kegyelmes hozzá. Azért volt és azért van üdvössége, mert bemutatta az áldozatot érte. Ott a Golgotán. Ezért van Ászának is üdvössége, hiába élt Jézus előtt. Ezért van nekünk is üdvösségünk, ha hiszünk benne, bár 2000 évvel Krisztus után élünk. Nem ezért volt tehát üdvössége Ászának, de ezért voltak győzelmei. És ezért volt békessége. Mert engedelmességre törekedett, és a bűn sokaságával szembe fordult. Mert az életét oda tette Isten kezébe. És itt lesz szívbe markolóvá az ige, nem kevés az, amit már eltávolítottunk és összetörtünk. Nem kevés az, amit eltávolítottál és összetörtél az életedben, testvér. Eltávolítottál egyáltalán valamit Isten igéjének kedvéért? Az időbeosztásodból eltávolítottál valamit? Ami helyett imádkozhattál volna, Bibliát olvashattál volna, Bibliaórára jöhettél volna, szolgálhattál volna, eltávolítottál valamit. Mert ez a kérdés, hogy vajon észrevesszük-e, amit el kellene távolítani. Lehet, hogy egy barát, aki rossz irányba visz. Lehet, hogy szerelem, ami nem az Úrtól van, és nem kedves előtte. Lehet, hogy hobbi, ami leköt és elfordítja a tekintetedet. Lehet, hogy tisztátalan gondolatok. Lehet, hogy bestelenül szerzett pénz, vagy örökség. Lehet, hogy okkult tárgyak. Eltávolítottál már valamit azért, mert az Isten igéje mondta? Mert ha nem, itt az idő. Vagy éppen a másik oldal jellemző, hogy meghagytál dolgokat, amit nem lett volna szabad. Meghagytad a némaságot a családtagjaiddal szemben, amikor szólni kellett volna, és nem szóltál. Meghagytad a barátot, aki félre vezet, és aki Istentől elfordítja a szíved. Meghagytad a rossz kapcsolatot a szüleiddel, vagy a gyerekeiddel. Meghagytad a szomszédok és közötted levő feszültséget. Meghagytad a haragot. Meghagytad azt, hogy nem bocsátasz meg. Kevesled, vagy sokallod ezeket? Egyáltalán eltávolítottál-e bármit is az idődből, az életedből? Lehet, hogy tévénézést, internetezést, ki tudja, kinek mi az, amiből sok van az életében? És kinek mi az, amiből kevés van? Kevés háladás és dicsőítés. Jó értelemben, testvér, sokald mindig azt, amit ő tett, érted? Tartsd nagyra, magasztalásra méltónak, amit ő tett, érted? És te veled, és keveseld a hálát és a magasztalást az életedben. Luthernek tulajdonítják ezt a kis szójátékos, nagyon szép mondatot. Az Úr Jézushoz imádkozva mondja, értem, azzá lettél, ami nem voltál, és engem azzá tettél, ami nem voltam. Vagyis értem, Úr Jézus, azzá lettél, ami nem voltál, bűnné, bűnössé lettél. És engem azzá tettél, ami nem voltam. Vagyis igazzá, az Isten gyermekévé. Pár perces kis történetet engedjetek meg, testvérek, hogy még elolvassak itt közöttetek. Tanulságos és egybecseng azzal, amiről ma az ige beszélt. Van egy bevezető mondat a római levélből, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek kívánságainak. Évekkel ezelőtt egy fiatalember heves belső harcban állt. Meg akart térni Krisztushoz, de nem talált békességet. Őszintén imádkozott bűnei bocsánatáért, de Isten békessége nem költözött a szívébe. Rendszeresen olvasta a Bibliát, nem mulasztott el egyetlen összejövetelt sem, figyelmesen hallgatta Isten igéjét, de nem lett bizonyossá üdvössége és megváltása felől. Leverten ült egy nap egy tapasztalt prédikátor irodájában. Istennek ez az embere több mint 50 éve prédikálta az evangéliumot, és sok embernek mutathatta meg az üdvösség felé vezető utat. Végig hallgatta, ahogyan ez a fiatalember ecsetelte belső baját, és buzgón imádkozott magában, hogy tudjon lelkileg segíteni ennek a bajban levő embernek. Isten lelkének indítására hirtelen ezt mondta. Nem képes rá, vagy nem akarja? A fiatalember nagyon izgatott lett. De, akarom, igenis akarom. Az idős prédikátor tovább tapogatózott. Akkor nem képes rá. Éppen ez volt ennek a békét küzdő embernek a nyomorúsága, és hirtelen kitört belőle. Igen, de miért nem vagyok rá képes? Barátságosan, de szilárd és határozott hangon adta meg neki a tapasztalt lelki gondozó a helyes választ. Nem képes rá, mert még ragaszkodik egy bűnhöz, még nem szakított minden bűnnel. A férfi belsőleg összetört. Nem akarok vétkezni, de a bűn mindig olyan erősen vonz, hogy vétkeznem kell. A prédikátor nem engedett. De hiszen az Úr Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten az ön bűneiért. Ő a kereszten megtörte a bűn hatalmát, ő győzött önért. Fogadja el hát őszintén és erős hittel ezt a győzelmet. Kétségbe esetten nézett rá a kínlódó ember. De hiszen megvallottam a bűneimet egy lelki gondozónak is, és mégis újra meg újra vétkeznem kell. Isten embere nem veszítette el a nyugalmát. Ön a házasság törés bűnében él. Erre megvallotta neki a férfi. Igen, egy férjes asszonnyal vétkezem. Hónapok óta meg akarok térni. Szakítottam ezzel az asszonnyal, hosszú ideig nem is láttam őt, de a bűn újra meg újra odacsalogat és vonz engem. Szakítani akarok ezzel az undorító bűnnel, ami ehhez az asszonyhoz köt. Nem imádkozott-e, mielőtt a bűn ehhez az asszonyhoz vonzotta? De, mondta a férfi. Buzgón imádkoztam, de a bűn erősebb volt és hatalmával odavonzott. A lelki gondozó mély irgalmat érzett a bűn hálójában vergődő férfi iránt, és ezt mondta. Akkor már csak egy radikális gyógymód segít. Menjen el ma este újra ehhez az asszonyhoz, de mielőtt belép, tegye le a kereszten függő üdvözítő képét a küszöbre. Tapossa szét, és azután menjen be, hogy vétkezzen. A fiatalember döbbenten nézett az idős prédikátorra. Ezt nem tudom megtenni. Akkor az idős ember egyenest a szemébe nézett. A megfeszített képét tehát nem tudja megtaposni, pedig az csak valami pusztán külsődleges dolog. Nem fogja fel, hogy mit tesz belsőleg minden egyes bűnnel, amit ezzel az asszonnyal követ el. Lábbal tapossa Krisztus vérét. Ekkor megtört az igézet. Imádkozzék velem, mondta a fiatalember. Mindketten térdre hullottak, és a férfi szíve markoló módon ismerte be bűnét, hogy nem csak a házasságkötést követett el, hanem Isten fiát megvetette, és nem élt a golgotai győzelemmel. Gyökerestől és szépítés nélkül megvallotta a házasságtörés bűnét, megvallotta azt is, hogy többé nem akar vétkezni, és kérte, hogy a megfeszített álljon közé és a bűnös nő közé. Miután mindketten szívük mélyéből segítségül hívták az Úr nevét, boldogan álltak fel térdeikről, egymás nyakába borultak, és a fiatalember ezt mondta. Most túl vagyok rajta, megtört bennem a bűn. Szívem imár egészen a Golgota férfiáé, aki olyan véresen halt meg értem a kereszten, és tökéletes győzelmet vívott ki számomra. Soha többé nem esett a házasságtörés bűnébe, ennek a bűnnek a hatalmából teljesen megszabadult. A Golgota győzelme előtt el kell némulniuk az ellenségeknek, mert mint kegyelemben részesült gyülekezet, teljesen igent mondtunk Krisztus megváltói munkájára. Minden ellenség és minden bűn teljesen és örökre le van győzve. Boldog az, aki ezt szilárd hittel elfogadja. Ámen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére, és énekeljük a 225. dicséretünk első versét, a 225. dicséret első versszakát, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Imádkozzunk. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mi képesek vagyunk keveselni azt, amit értünk tettél, akár a gondviselés ezernyi jelében, akár a megváltás döbbenetes tényében és csodájában. Bocsásd meg, hogy képesek vagyunk sokalni a próbát, a bajt, amit megengedsz az életünkben, pedig sokkal többet érdemelnénk. Bocsásd meg, Urunk, hogy nem keveseljük az engedelmességet, és nem sokaljuk saját bűneinket, könnyelműségeinket. Bocsásd meg, hogy annyi időt eltöltöttünk hiába fölösleges dolgokkal, annyi időt, energiát pazaroltunk világi dolgokra, testi örömökre, kényelemszeretetre, kéjvágyunk vezetett, vagy éppen szeretetlen önző szívünk, amikor másokon át uralkodva jártuk az életet, észre se vettük, de mi voltunk a családnak az urai, a szó rossz értelmében. És közben oly kevés hála oly kevés dicsőítés fakadt a szívünkből. Néznek ránk a családtagok, a szomszédok, a rokonok, és nem tetszik az életünk, nem vonzó, mert nem keveseljük az engedelmességet, és nem sokaljuk a bűnt. Urunk Jézus, segíts fölemelni a mi lelkünket, tekintetünket, te reád, hogy lássuk. Lássuk azt a sokat, az igazi sokat, amit te végeztél el értünk, helyettünk és miattunk. És lássuk meg, hogy naponta hány száz és ezer módon viselsz gondot rólunk. És lássuk meg, hogy nem lehet elég a magasztalás, hogy mindig kevés a háladás és a dicsőítés, és mindig lehet többet hirdetni a te nagyságodat, és többet beszélni arról, hogy te ki vagy és mit tettél, és teszel folyamatosan ezért a világért, amely hálátlan, amely nélküled él, arcodba vágja a vádakat, mint hogyha te lennél felelős azért a sok bajért, ami minket ér, és amit mi egymásnak okozunk, mint ha te lennél a felelős, és nem adtál volna meg mindent, már a teremtésben és aztán a megváltásban ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott, béke korszakban éljünk, akár év ezredeken át. Köszönjük, Urunk, hogy mi már tudhatjuk, te mindent megtettél. Köszönjük, Urunk, hogy te neked mindegy, hogy kisebbség vagy többség, aki rád figyel. Te azokat az embereket és társadalmakat keresed, akik készek engedni a te szavadnak, és azokat gazdagon megáldod. Tudjuk és értjük, hogy nem ezért adsz üdvösséget, hanem egyedül Krisztusért. De kész vagy itt a földön megáldani, békességben járatni, vezetni. Mindazokat, akik őszintén megvallják, hogy mit sokaltak és mit keveseltek az életükben, és hogy miben voltak ellentétben a te akaratoddal, és gondolták másképp a dolgaikat, mint ahogy azt te gondolod. Engedelmes lelket adj nekünk, Urunk, és tiszta szívet, hogy járjunk tetszésedre és embertársaink örömére. Kérünk, hallgass meg, áldj meg és tarts meg a te szeretetedben. És így szeretnénk most sokasítani a hálát az elmúlt napokért, a mai napért, a te igédért, testi-lelki javakért, amit kirendeltél. Szeretnénk sokasítani a magasztalást, amelyel magasztaljuk a te Golgotán megmutatott szeretetedet, az áldozatot, a tökéletest, az egyetlent, az elégségest. Magasztaljuk a te háromszor szent nevedet, mint teremtőnk, megváltónk és megszentelünk, és magasztalunk mindenért, amit tettél. És így hozzuk eléd háladással kéréseinket. Légy vigasztalója gyászolóinknak, légy gyógyítója betegeinknek, megerősítője minden megfáradt testvérnek, minnyájunknak, légy megtartója a gyülekezetünknek, anyaszentegyházunknak, intézményeinknek, légy megerősítője, megáldója testvérgyülekezeteinknek, a városnak, az országnak, a nemzetnek, légy vezetője, irányítója mindazoknak, akikre emberek bízattak, akár az egyházban, akár a világban. Hadd legyen minél több szívben, legalább a szívekben, és aztán a cselekedetekben is teokrácia, ahol az Isten az Úr, ahol te vagy az Úr. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a holnapot, a jövőt, a gyermekeinket, unokáinkat, egy gyülekezet ifjúságát. Kérünk, segíts, hogy igenis sokat dicsérhessünk téged, és a bűnt sokaljuk az életünkben, hogy szembefordulva vele egyre több és több győzelmet élhessünk meg, mint Ászá is. Dicsőítünk téged, és kérünk nagy nevedért, hallgass meg, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.